Elnök úr, köszönöm szépen a szót, végezgető asszony, végezgető úr, kedves megjelent történészek, kedves levéltárosok, és mindazok, akik nem tudták még eldönteni, hogy melyik klasszhoz tartoznak. Köszönöm szépen, hogy szót kaptam a mai rendezvényen, és bevezetőként hadd reflektáljak rögtön néhány korábban elhangzott gondolatra. Hadd próbáljam meg az én hozzászólásomat is ehhez kötni valahol. Katona Csabától megtudtuk, hogy kinek mi a feladata a történészek körében. Én azt gondolom, hogy azzal szeretnék a mai előadásban foglalkozni, hogy a levéltárosoknak mi a feladata. És hadd osszam meg azt a gondolatomat, hogy én a posztmodern történészeknek leginkább hálás vagyok levéltárosként, hisz Derridának, Norának, vagy a posztmodern levéltárosoknak, már szóba került Eric Hugh-nak, vagy John Nesmith-nek köszönhetjük azt, hogy ismét élénk diskurzus tárgya az, hogy hogyan foglalkozunk a levéltárban őrzött anyaggal, mi az, amit selejtezünk, és miért selejtezünk egyáltalán, vagy milyen elgondolásokon alapul a levéltári rend. Én azt gondolom, hogy nekünk levéltárosoknak nem tisztünk igazságot tenni a történettudomány belső vitáiban. Azt gondolom, hogy a mi tisztünk az, hogy kiszolgáljuk őket, bármit is akarnak tőlünk levéltárosok. A mai előadással kapcsolatban szerencsés helyzetben vagyok, mert az a téma, amire felkérést kaptam, nevezetesen, hogy beszéljek arról, hogy hogyan lehet manapság használni a levéltári anyagot, és a történészek hogyan használják azt, ezzel kapcsolatban egy igen friss tanulmány áll rendelkezésre, amit egy Ithaca nevű amerikai kutatócsoport készített, ami nem azonos természetesen az NKA alapjával, semmi közük nincs egymáshoz. Ezek a kutatók azzal foglalkoznak, hogy a társadalom és természettudományi kutatásoknak az infrastruktúráját biztosítsák, ezzel kapcsolatos kutatásokat végeznek. december 2012-ben, tehát elég közel a mai konferenciához publikálták az ezzel kapcsolatos kutatásokat, és történészeket kérdeztek meg arról, hogy hogyan kutatnak, hogyan használják a levéltári anyagot. Megállapították, hogy a digitalizált segédletek, a digitalizált gyűjtemények, illetve az eszközök is, tehát maguk a digitális fényképezőgépek is megváltoztatták annak a módját, hogy a történészek miként használják az elsődleges forrásokat. A történészek válaszai alapján megállapították azt, hogy a levéltárak központi szerepe fennmaradt a történészek és a levéltári anyag interakcióival kapcsolatban. Számos kutató számára azonban a levéltárban töltött idő során sokkal inkább a másolatkészítés a feladat, mint sem az analitikus munka. A válaszadók közül a legtöbb történész számára a legfeszítőbb szükséglet az volt, hogy a rendelkezésre álló levéltári időt a leghatékonyabban kihasználják. Az interjúk során a résztvevők hangsúlyozottan kiemelték, hogy a levéltárban eltöltött idő meghatározza azt, hogy milyen mértékben tudnak foglalkozni a később az anyagokkal. A levéltárban idő korlátai ahhoz vezetnek, hogy a kutatók a levéltárban töltött időt elsősorban a később átnézendő és feldolgozandó másolatok készítésére használják fel. Ami a felvételen látszik, ez a Magyar Nemzeti Levéltár statisztikája arról, hogy milyen másolatokat készítünk, és ebben látszik is, hogy ezek a másolatkészítések, ezek nem is monoton, de alapvetően azért emelkedő tendenciát mutatnak. A kutatás alapján megállapítható az, hogy korábban a levéltári anyaghoz való hozzáférés volt a kutatás egyik legfontosabb korlátja. Most, demokratikus társadalomban, leginkább az idő. A történészek azt is hangsúlyozták, hogy milyen fontos az online elérhető segédleteknek a fontossága kutatásaiban. Ezek a segédletek lehetővé teszik a kutatóknak elmondásuk szerint, hogy jobban felkészülhessenek a levéltárban töltött időre, főleg, hogyha messziről kell utazni, és ezt az időt a kutatások során a lehető leghatékonyabban tudják felhasználni. A jó minőségű segédletek fontossága tovább erősödik, hogyha látjuk azt, hogy a történészek a levéltárban töltött időt sokszor leginkább a másolatkészítésre fordítják. A felmérés szerint valamennyi történész számára nyilvánvaló, hogy az interneten elérhető online keresés és köztük az igen gyakran használt Google korlátozott hozzáférést jelent a forrásokhoz. Ezek az eszközök nem keresnek ténylegesen mindent. Mégis általános vélemény, hogy a leginkább megfelelő segédeszköz bizonyos típusú keresések. A Google különböző eszközeinek kényelmes és egyértelmű a használata, az elérhető források mennyisége pedig olyan előny, amely meghaladja a hozzáférhető anyagok korlátait. A történészek a 2012. decemberi tanulmány szerint Google elkötelezett használó. A jelentés végső ajánlása a levéltárak számára, hogy folyamatosan erősítsék a történészek hozzáférését a segédletek, a digitalizált iratok és a kutatási eszközök létrehozásán keresztül. Legalább ennyire fontos a levéltárosok támogatása annak érdekében, hogy a történészek segítségére lehessenek a gyűjtemények értelmezésében és a tanulások felkutatásában. Továbbiakban szeretnék egy kis kitérőt tenni arra, azt hiszem a felkérésnek az egyik motivációja az volt, hogy bemutassam azt, hogy milyen segítséggel tudnak a magyar levéltára a történészek segítségére lenni a forrásokhoz való hozzáférésben. Az egyik fontos kiindulópont a BFL által üzemeltetett magyar levéltári portál, ahol első ízben került több levéltár adatbázisa elérhetővé, amit ez néhány évvel ezelőtt a Magyar Országos Levéltár is hozzájárult forrásokkal, és ami mind közös keresési lehetősége, mind pedig az egyes adatbázisok tekintetében önálló hozzáférési lehetőségek biztosít. Ennek az alkalmazásnak, ennek a hozzáférési pontnak az egyik korláta, hogy elég körülményesen fejleszthető, illetve hogy a levéltári szervezethez, különösen megváltozott szervezethez a működtetés kevésbé igazodik, viszont rengeteg adatbázis hozzáférhető, és igen, jelentős a használat. A másik alkalmazás, ez a Magyar Nemzeti Levéltárnak a szolgáltatása, amelyen keresztül egy hozzáférési ponton teszi hozzáférhetővé a Magyar Nemzeti Levéltár a korábban készített adatbázisait, és az a közös keresés, ami a Google vonatkozásában az egész internetre vonatkozik, az adatbázis online vonatkozásában a Magyar Nemzeti Levéltár összes adatbázisára vonatkozik. A Magyar Nemzeti Levéltár országos levéltárának összes adatbázisára, a megyei levéltároknak az adatbázisai a közelmúltban kerültek a leíró adataival betöltésre, tehát olyan információk már rendelkezésre állnak itt is, hogy az adott segédletet hol tudják elérni a történészek. Ez az alkalmazás is hasonlóan a Magyar Levéltári Portálhoz lehetőséget biztosít federated keresésre, tehát valamennyi anyagban való együttes keresésre, és az egyes adatbázisokban való önálló keresésre. A proveniencia elvéhez kapcsolódóan tettem fel ezt a szlájdot, azért, mert azt mutatja, hogy egyszerre tudunk keresni olyan anyagokban, amelyek különböző provenienciájúak, és amelyeket a levéltár rendje szerint különböző fontokban bőrösünk. Egy példa erre, Tisza István nevét futtattam le a keresésben, és 3 adatbázisban, a minisztertanács fondjában, a kamarai misszívisekben, illetve a polgárikori egyesületekben is talált Tisza Istvánra vonatkozó találatokat. Az egyesületek tekintetében nyilvánvalóan jelentős mennyiségű egyesület viselte Tisza István nevét, tehát nem feltétlenül a miniszterelnök személyéhez kötődő információt találunk ki. Fontos, hogy rendelkezünk információval arról, hogy ezeket az adatbázisokat hogyan használják a kutatók. Egyrészt van információnk arról, hogy naponta átlagosan körülbelül 200 felhasználó használja ezt az alkalmazást, ami egyenértékű a levéltár teljes kutatóforgalmával egy nap körében. Arról is rendelkezünk információval, hogy hogyan használják ezt a alkalmazást. Tudjuk azt, hogy az átlagosan eltöltött idő az körülbelül 10 perc. Tehát egy használó elég sok időt tölt más websájtoknak a forgalmával összevetve ezen a honlapon. Tudjuk azt, hogy 15 oldalt tölt le egy felhasználó, és azzal is rendelkezünk információval, hogy ez hogyan oszlik meg. Arra tudunk ebből következtetni, hogy ezt a szolgáltatást meghatározóan olyan emberek használják, akik nem véletlenül csak böngészés céljából jutnak el erre a területre, hanem tudatosan keresik, 50%-uk visszatérő felhasználó, és meghatározó részük, meghatározó részük 600 és 1800 másodperc közötti időt tölt el rajta, tehát kifejezetten kutat ezekben az adatbázisokban. Mindenhonnan a világból. A második legnagyobb város, ahonnan keresések érkeznek, Budapestet követően, az Pozsony. Az Amerikai Egyesült Államokból, Floridából, Massachusettsből, a nyugati partról, mindenhonnan használják ezt az alkalmazást. Amikor Miklós Zsuzsa arról beszélt, hogy a levéltáraknak az egyik fő missziójuk az, hogy nyissanak a világ felé, akkor azt gondolom, hogy ez a tevékenység, hogy így módon hozzáférhetővé tesszük ezt az anyagot, nem csak a proveniencia elvének a kutatók számára való relativizálásában merül ki, hanem abban is, hogy a segédleteinket világszerte hozzáférhetővé tesszük. Csak úgy, mint az a lehetőség, hogy ezt nem csak országon belül tesszük, hanem az Európai Levéltári Portálhoz is kapcsolódik. Az Európai Levéltári Portálon, ugyanúgy, ahogy megteszi ezt minden nemzeti levéltár és számos regionális vagy akár egyetemi levéltár, hozzáférhetővé teszik a levéltárak azokat a forrásokat, segédleteket és digitalizált iratokat, amelyek ezzel a kereséssel olyan történeti feltáró munkát tesznek lehetővé, amelyek kapcsolatban a források különböző országokban, különböző országok levéltáraiban őrződnek. Adott esetben a hidegháborúra, az első világháborúra, a kommunizmus éveiben történtekre való kutatásokat, azonos eseményekre vonatkozóan különböző levéltárakban lehet megnézni, akár a külpolitikai iratanyagban, különböző külügyminisztériumoknak ugyanarra a témára vonatkozó anyagát elérhetővé teszi az alkalmazás. Itt is a Tisza kereső kifejezést futtattam le, és a lengyel, a német és az ész levéltárban is találtam találatot, persze, hogy ez a folyóra vonatkozik, tehát demonstrációs célra fogadjuk el. A másik megközelítés az az, amit a történészek számára a levéltári forráshoz való hozzáférés során eredményesen alkalmazunk, hogy más módon, a korábban megszokottól eltérő módon reprezentáljuk számukra az anyagot. Az egyik keresési mód, amit az Ausztrál Visual Archives program fejlesztett, az egy fényképekkel ellátott időbeni keresési megoldás. legalább annyira izgalmas ez a konstruktivista festményre hajazó böngésző rendszer, bármennyire is meglepő, amit látunk, az egy fondjegyzék. Ezen a fondjegyzéknek, ezen a vizuális ábrázolásán a kockának a külső, négyzetnek a külső pereme jelképezi a fondnak a terjedelmét, a belső négyzet pedig a fondban megjelenő iratoknak a számát. A négyzetek időrendben vannak elhelyezve, és oly módon segítik a kutatást, hogy az egyes négyzetekre, kisebb és nagyobb fondokra fölé mozgatva az egeret, a fondnak a leírása is megjelen. Talán történészek számára izgalmasabb eszköz, amit a Stanford Egyetem kutatói és egy francia történészcsoport fejlesztett, ez a Republic of Letters nevű alkalmazás. Itt a felvilágosodás kora gondolkodóinak a levelezését vetítették rá egy térképre, és itt ugyan én nem mertem a webes alkalmazást hivatkozással megjeleníteni, de aki ezt otthon megteszi, az azt fogja látni, hogy azok a kis pontok, amik jelképezik a levelet, mozognak a különböző földrajzi pontok között, vizuálisan megjelenítve azt, hogy a levelezés hogy áramlott, mik voltak a szellemi gócpontok, és azok hol helyezkedtek el, és természetesen, hogy ez időben hogyan változott. A szemantikus keresés, amire Borsodi professzor úr utalt, az adatbányászat, a vizualizáció, illetve a beszédfelismerés, ami szintén egy igen előre haladott technológiai megoldás, és lehetővé teszi a Nemzeti Levéltárban őrzött hanganyagokban való kutatást is, remélhetőleg a közeljövőben, olyan technológiai lehetőségek, amelyek a történészek kezébe új eszközöket adnak. Mindez valójában egy hosszú bevezető volt ahhoz a konklúzióhoz, hogy miként a közös keresők mutatták, a történészek számára lehetővé váló és az Ithaca Report által preferált megközelítési módok nem ellentétesek a proveniencia elvével, hanem épp ellenkezőleg. Megerősítik azt, párhuzamos reprezentációkat tesznek lehetővé, és a tematikus átrendezést egyszerűen szükségtelenné teszi. Ne felejtjük el, hogy a korábbi gyakorlatban meglévő pertinencia elv alkalmazásáról a proveniencia elvre való áttérést a történészek kezdeményezték. A 19. századi pozitivista történészek az eredeti forráshoz való hozzáférésen keresztül látták biztosíthatónak az objektivitás elérését, a forrásokat a lehető leginkább változatlan formájukban kellett tartották szükségesnek fenntartani, magába foglalva ezzel azt is, hogy ezeknek az írott forrásoknak meg kell tartani az eredeti rendjét. Ahogy Claes Bernström, svéd levéltáros írja, a történészek elvárásai és a proveniencia elv nagyon jól illeszkedett egymáshoz. Természetesen volt egy ezen túlmenő ok is, ami hozzájárult, hogy a 19. századi levéltárosokat nem volt nehéz meggyőzni a proveniencia elv alkalmazásáról, amire itt korábban utaltak már a hozzászólók, a levéltári anyag igencsak terjedelmes, fizikailag sem tudjuk ezt megvalósítani. Kinek kedvezzen tehát az anyag rendje? Pauler Gyulának, hogy jól kutathassa az okleveleket, hogy Fodor Pálnak, aki az oszmán hatalom logikájának a feltárására törekszik, esetleg Gyáli Gábornak pont ezt a logikát szeretné kizárni a kutatásaiból? Egy helytörténésznek, akiknek alapvetően a területi csoportosítás lenne a megfelelő. Én azt gondolom, és nekem ez a konklúzióm, hogy a helyes választ a 19. századi levéltárosok már megadták, És ugyan számos dolog megváltozott a levéltár elméletben és a levéltárosok gyakorlatában, amióta Guizot miniszter 1830-ban az Archives National utasította arra, hogy a font alapján kezelje a gyűjteményeket. A proveniencia elve az elmúlt már közel két évszázadban minden szempontból bizonyított. A 20. század végének technológiai forradalma pedig nem hogy az elvetését, hanem a megerősítését kell, hogy eredményezze. Utalnék itt Kosztolányi Dezsőnek egy mondására, hogy valahol egy helyen azt írta, hogy eddig a Földön minden rendetlenség abból származott, hogy az emberek rendet akartak tenni. A levéltári anyag bármilyen szempontból való átrendezés egyszerűen nonsens. Ha ilyen kérés érkezik, a levéltárosoknak el kell engedniük a fülük mellett, ha ilyen parancs érkezik, akkor azt el kell szabotálni. Különben azt kockáztatják, hogy a kultúrtörténet szégyenpadjára kerülnek a könyvégetőkkel egyetemben. Másfelől azt gondolom, hogy a proveniencia tekintetében ezt a újonnan eszkalálódó kérdést jogos talán megismételni egyen absztraktabb szinten is. Szükséges-e a levéltár elméletnek igazodnia, vagy legalábbis milyen mértékben szükséges igazodnia a társadalom változó elvárásaihoz? Vagy ahogy a konferencia által reflektált tanulmány fogalmaz, a memória intézmények fogalmi újraértékelését. Ezzel kapcsolatban a hozzászólásomban két kérdést szeretnék felvetni. Szükséges-e a proveniencia elméletének továbbgondolása, illetve hogy a jelenlegi megközelítés okoz-e hiányokat a levéltári anyagban? Előre bocsátom, hogy mindkét kérdésre igennel szeretnék válaszolni. Siessek. Jó. Térjünk tehát vissza még pár szó erejéig a proveniencia elvére, amely mint minden tudományos elmélet erősen kötődik a történelmi korszakhoz és a szituációhoz, amelyben a bölcsője ringott. A modern levéltár kétségkívül a Max Weberi állambürokrácia modelljét képezi le, amelynek korlátai már a múlt század 60-as években nyilvánvalóak voltak, napjaink levéltári anyagára vonatkozóan pedig teljesen anakronisztikus megközelítésé vált. A modern állam szervezetében a munka szakismereteken alapuló munkamegosztás szerint szerveződik, egyértelmű uralmi hierarchia van, pontos szabályok mondják meg, hogy ki, kinek adhat utasítást, ki kinek tartozik engedelmességgel, pontos szabályok szerint történik az előrelépés, az ügyeket pedig pontosan megfogalmazott szabályok szerint intézik, az ügyintézésről írásos dokumentumok készülnek. Mondja meg valaki, hogy ez melyik mai minisztérium működésére igaz. Szükséges tehát felvizsgálnunk a levéltáraknak a proveniencia elv alapvetéseit. Miért is választottuk ezt a megoldást, és mit is jelent valójában? A funkcionális proveniencia az információ szerveződésére ad választ. Nem a hivatal, hanem az ügyviteli funkciót tekinti a proveniencia alapjának, amellyel kapcsolatban az irat létezik. Ez a megközelítés azon a tapasztalaton alapul, hogy az ügykörök, az igazgatási funkciók többé-kevésbé állandóak, miközben az intézmények és a szervezeti hierarchiák gyakran változnak. Elsősorban az elektronikus iratok kezeléséhez kötődő multiproveniencia elmélete azt ismeri fel, hogy egy irat egyidejűleg több iratképző interakciójának eredményeként is létrejöhet. Jó példája ennek az elterjedőben lévő különböző csoportmunka alkalmazások. A levéltárak nem nagyon tudnak mit kezdeni a Microsoft SharePoint jellegű alkalmazásokkal. A másik terület, amivel kapcsolatban néhány rövid gondolatot még megosztanék, mint a sajátomat, amivel kapcsolatban teljesen egyetértek Gyáni Gábornak a 2008-as levéltári szemlében megjelent tanulmányának megállapításával, hogy a modern levéltár rendszere és hiányosságai nem a történelem egyetemességét tükrözik, hanem a múlt egy meghatározott nézőpontját, így a felépülő archívum merev logikája determinálja a történeti kutatást, amit joggal nevezhet akár a kollektív memória politikai igazgatásának is. Ebben a tekintetben a hiányok pótlásában a levéltáraknak mindenképpen sok tennivalójuk. Néhány évvel ezelőtt egy széles körben elismert levéltáros, Angelika Mangeharitz, a levéltári szemlében is közölt tanulmányában felhívta a figyelmet arra, hogy az információ tömeges előállításával az állam jelentősége részaránya csökken, ezért a levéltárakban őrzött iratanyagnak a kifejező ereje elszegényesedik. Olyan folyamat ez, mint amikor a középkori papság elvesztette az írásbeliség monopóliumát. Az állam is elvesztette a tömeges irattermelésnek ezt a fajta monopóliumát. Mi magyarok még viszonylag szerencsések vagyunk, ezt idézőjelbe teszem a félreértés és a elkerülése vége, mert a kommunista időszakban számos magánlevéltári anyag került be a közlevéltárakba, és így biztosított annak jelenlegi kutathatóságot. Nyugat-európai államokban azonban kifejezett programokat kellett indítani azért, hogy magánlevéltári anyagok kerüljenek be a levéltárakba. Az Egyesült Államokban ezt a történeti társaságokon, amik egyfajta helytörténeti gyűjteményként funkcionálnak, biztosították. A kanadai levéltár a 70-es években hanosította meg a totális levéltár koncepcióját, amiben az a totális, hogy nem csak a közigazgatási eredeti iratanyagokat gyűjtik. Az új-zélandi levéltár pedig kifejezetten a helyi kisebbségekkel konzultál annak érdekében, hogy miként lehetne az ő írásos örökségüket megőrizni, hogy az identitásuk fennmaradjon. A levéltárak kiemelt feladata kell ugyanakkor, nem is azért, hogy az egyes történeti részdisziplinák ezt hangosan igényük, hanem azért, hogy a nemzeti írott örökségét a levéltár anyag mind teljesebben reprezentálja. A feladatot, ezt már mondtam. A közelmúlt története, a szubkultúrák, etnikai csoportok emlékezetének gyűjtése és megőrzése jelenleg nem megoldott. Egyetértek az ezt az álláspontot való történészekkel, hogy ebben a tekintetben a magyar nemzeti levéltár felelősségének ki kell terjedni a gyűjtemények támogatására, a pénzügyileg fenntarthatatlan gyűjtemények átvételére, és meg kell erősítenünk a nagy közlevéltárak gyűjtő munkáját is. Erre pozitív példa a magániratú gyűjtése a fővárosi levéltárban, vagy az már említett Márk Vitevé Orál Hisztori gyűjtemény további fejlesztése a Magyar Nemzeti Levéltárban. Ezen keresztül jelenleg közel 100 interjú érhető el a történészek számára. Mindannyiunk közös felelőssége, hogy ezeket a kezdeményezéseket ne hagyjuk csírájában elfolytani. Praktikus ember lévén hadd zárjam két felvetéssel ezt a hozzászólást. Egyrészt hasznosnak tartanám, hogyha a történészek kutatási szokásaival nálunk is készülne valami hasonló felmérés. Másfelől jó lenne, hogyha nálunk tervezett korábbi műhely vitára történészeket is meghívnánk. Remélem, végezettől azt, hogy támogatjuk. Javaslatom a hallgatóságnak, történészeknek, levéltárosoknak, vegyes identitásoknak egyaránt. Köszönöm a figyelmet!